Az elmúlt hétvégén magyar-román Európa bajnoki labdarúgó selejtező mérkőzést rendeztek Budapesten, és a Magyar Újságírók Románia Egyesületének tagjai, illetve ennek labdarúgó csapatának tagjainak volt szerencséje, volt szerencsénk ellátogatni erre a mérkőzésre. A csapatunk tagja Szőlősi László, az egyik tagja Szőlősi László, labdarúgó, volt labdarúgó az Ászi Arany csapatának tagja, illetve Farcádi Attila újságíró, a Rádió Gaga, illetve a Nép Újság munkatársa. Jó reggelt!
Jó reggelt, Erdély!
Jó reggelt kívánok!
Ha csak így ennyit kérdeznék, hogy mi maradt meg ebből a kiszállásból, akkor Szőlősi László, te hogyan, mit említeni a meg először is?
Először is meg szeretném említeni, hogy részemre egy kis csalódás volt, mivel egy ilyen remek szurkoló tábort, ami sikerült összeverődjön a stadionban, az a 22.000 valamennyi száz szurkoló, aránylag csalódottan ment haza a mérkőzésről. Annyira görcsösen próbált játszani mindkét csapat, félt az eredménytől, hogy nem tudták győzelemmel megörvendeztetni a szurkolótáboraikat.
Attila?
Hát én három szót mondok erre. Az egyik az a sok poén az autóbuszon, a másik a szurkolás, amit Szőlősi László is említett, ennek is az a része, amikor a lelátónak az egyik fele üvöltötte hajrá, és a másik fele pedig válaszolta, hogy magyarok. A harmadik pedig az, hogy kiesett a fejemből, de lényeg, hogy nagyon jól éreztük magunkat, és végig nagyon jó volt.
Hát nekem más maradt meg, például nagyon rég nem szívtam könyvkázt.
Ja, na, ez volt a harmadik.
Gondoltam akkor, jó.
Ez volt a harmadik.
Aztán meg, hogy játszhattunk a Magyar Sportújságírók Egyesületének labdarúgó csapatával, és természetesen az a fantasztikus hangulat, ami övezte a magyar-román mérkőzést. Hát itt a fantasztikus, az a pozitív és negatív hangulatot is takarhatná. Illetve volt még egy rendkívül vicces momentuma, amely azért ennyire szégyennel töltött el bennünket, az minden sportbarátot, amikor a román szurkolók egymással összeverekedtek a lelátón.
Hát igen, ez eléggé nagyon furcsa. Tehát nem egy jellemző dolog az, hogy előforduljon. Tehát ők most azért mentek, hogy buzítsák a saját csapatukat, és elég furcsa volt. Ritkán tapasztalható. De én, ami engem illeti, nem is láttam még ilyent.
Mindig van egy hangulata a magyar-román vagy román-magyar összecsapásoknak. Nem tudom, hogy ti hányszor tapasztaltátok ezt?
Hát én volt alkalmam, mivel hogy egy kicsivel hosszabb, az életkorom nagyobb, hát mindig nagy feszültség volt a két csapat közötti mérkőzés lezajlása előtt és után is. Hát én azt mondom, bent a stadionban ragyogó hangulat volt, ez az összecsapás a két román szurkoló tábor között. Hát én ezt szeretném kiemelni, hogy sajnos itt az országban is megtörténik, és különösen én hibáztatom a klubvezetőiket, hogy annyira felstimulálják a szurkolótáborjaikat, hogy nem tudják fékezni sajnos magukat ilyen mérkőzések előtt is, mint egy ilyen fontos, hivatalos játékok előtt. Én a véleményem szerint ezért a klub elnökök is, akik ezeket a csapatokat vezeti, részesek benne.
Attila?
Én két magyar-román meccsen voltam eddig. Az első az 1998-ban volt, a másodikat után a következő selejtező mérkőzés, most már nem emlékszem annyira pontosan, hogy Európa bajnokja vagy világbajnoki selejtezője. Az elsőre azért emlékszem nagyon világosan, mert hosszú idő után következett, hogy 1981-ben játszottak előtte, és utána hosszú ideig nem került össze a magyar és a román csapat. Nekem nagyon nagy élmény volt. Akkoriban a Népújság teljes állású sportszerkesztője voltam, és ilyenként mentem el. El kell mondanom, hogy akkor nem kaptam sajtóakkreditációt, mint ahogy sok kollégánk most sem kaphatott. Erről talán ejtünk néhány szót a műsor folyamán. Úgyhogy akkor a lelátóról néztem végig a találkozót, és hát meg kell mondanom, hogy nem sokban különbözött, ami utána a következő dolgokat illeti, attól, amit most tapasztaltunk meg. Hát nyilván én, amikor véget ért a meccs, az is döntetlen volt, annyi különbséggel, hogy 1-1, tehát láthattunk gólokat, a románok vezettek, hogy ma is látom, ahogy Viorel Moldován belőtte, és utána Rutka 80-valahányadik, harmadik, negyedik percben kiegyenlített, úgyhogy akkor a közönség felszabadultan ünnepelhetett, mert gyakorlatilag a magyar csapat pontot mentett, úgyhogy ez felért egy fél sikerrel, most pedig amiatt kesereghetett mindenki, hogy hát nem igen jutott el szinte helyzetig se a magyar csapat. És a találkozó után ugye az ultrák akkor is összegyűltek a stadion környékén. Mi pedig azért, hogy hiteles képet adjunk arra, ami ott történik, ugye hát bekeveredtünk közéjük, és hát azok között voltam, akik szaladtak a rom rendőrök elől. Valamennyien láthattuk most, hogy ez körülbelül mit jelent. Hát könygázra nem emlékszem abból az időből, de arra, hogy üvöltve szaladnak felénk a romrendőrök, arra viszont igen, és hát tartanunk kellett attól, hogy hát ha elkapnak, akkor bizony mi is megkapjuk a magunkét, mert ott aztán nem lehet mondani, hogy bocs, én nem tartozom ide, vagy én csak megfigyelői státusban vagy vagyok.
Újságíró vagy.
Na hát akkor kimenekültünk. Az utána a következő mérkőzés az már nem ennyire emlékezetes, akkor már helyet kaptunk a sajtópáholyban, nem voltunk ultrák között sem, nem is emlékszem a ilyen összecsapásokra, mert akkor a sajtótájékoztató után, amikor elhagytuk a Népstadiont, nem tudom, hogy akkor már Puskás stadion volt a neve, arra már le volt csendesedve a környék teljesen. Tehát 98-ban emlékszem, hogy volt egy kitört ablakú román rendszámú autóbusz, azután a következő talán 2 évvel később, amikor már Hadzsi vezette a válogatottat, arra emlékszem, hogy Hadzsi ült elől az autóbuszon, akkor nem volt semmifajta ilyen összetűzés, legalábbis amire mi visszaértünk a pályára, mint most. Hát most, amit láttunk, az ennyi szóval hihetetlen.
Önök hogy élték meg ezt a mérkőzést, vagy tartották-e annyira fontosnak, hogy végigkövessék? Ugye nálunk azért elég kevés helyen lehetett magyarul végignézni a televíziós közvetítést, legalábbis itt Marosvásárhely környékén, azt tudom, hogy Székelyföldön azért fogható az M4. Érték meg önök ezt a találkozót. Telefonszámaink 0265-22-20-22, 0365-42-44-34. SMS számunk 074-02-174-165, Facebook oldalunk joreggelt.erdély. Meghívottaink Szőlősi László, egykori labdarúgó, a Marosvásárhelyi Ázsia Arany csapatának tagja, illetve Farcádi Attila újságíró, a Rádió Gaga és a Népújság munkatársa. Volt-e kicsi félsz bennetek a mérkőzés után? Azért ott Attila már tapasztalta korábban, hogy hogy kell futni a rendőrök elől, most azért nem ment ki a rendőrök közelébe. Igaz, hogy akkor nem is engedtek bennünket ki.
Hát nem mondhatom, hogy nem volt félsz bennem. Az első dolog volt, hogy egy óriási meglepetés volt számomra, hogy ami történt a mérkőzés után. Utána meg azért én dicsérni tudom a rendfenntartókat és a maga a magyar kormánynak a hozzáállására, hogy hogy kezeli ezeket az eseményeket. Hát mindenki fel volt készülve. Mivel hogy nekünk újdonság, legalábbis az én részemre újdonság volt, hát meglepő volt, hogy az a kemény összetűzés, hogy végső fokon még vízágyukat is be kellett vessenek, nem csak a füst, gáz, ami még a bőrünket is égette, de nagyon okosan csinálták, mert próbálták az emberiséget, azt a magot, amelyik nem ehhez a táborhoz tartozott, hogy úgy vezessék ki, hogy bántodásra lehet ne érjen. Mi, hogy el tudjuk kerülni végső fokon, majdnem azon az Hungária úton kellett végigmenjünk, amit kezdődött a balhé, mi közös megegyezésre igyekeztünk, hogy csoportban maradjunk, visszamaradtunk több mint másfél órát, megvártuk, ameddig valamennyire lecsendesednek a problémák, de útközben, ahogy mentünk haza, mert mivel ez a nagy összecsapások voltak, meg voltak állítva a közközlekedési járművek, nem jöhettek be arra a területre nekünk, ezért a gyalog kellett hazamenjünk, és végig kellett sétáljunk a Hungária körúton, és sajnos, hogy közöttük kellett lavírozzunk, hogy, és mindig félves, óvatosan kellett, hogy beszéljünk, hogy nehogy véletlenül valaki közülünk meglegyen szólítva, vagy belénk kössenek, vagy nem tudom mi. De szerencsésen meg volt két esemény, ami az én részemre kicsit megrázott, hogy menet közben egy olyan 10-15 méterre két robbanás is volt, kemény robbanás, ami megijesztett bennünket, és egy alkalommal egy ilyen kisebb szűk utcánál pirosan mentünk át, és hallottuk, hogy pú, gyorsan jön utánunk a rendőrkocsi. Mi be voltunk ijedve, hogy minket akarnak föltartóztatni, de közben kisült, hogy a hátunk mögött egy fiatal embert követtek, amikor két kemény, felöltözött közrendőr pajzsal a kezibes, meg a még nem tudom milyen fegyvereket, amiket ők használnak, futnak közöttünk, és akkor kezdtünk egy kicsit megnyugodni, hogy hát mi nem mi vagyunk az események főszereplői, hanem az a személy, akit ők kergettek. Ezek szerint is itt látszik, hogy mennyire fel voltak készülve, mert én meg vagyok győződve, hogy ez az ember ideibe ki volt nézve ahhoz, hogy összetudják szedni őket, ezeket, akik kimondottan keményen lavíroztak és próbáltak a balhét csinálni.
Érdekes volt. Te féltél egy kicsit, Attila, vagy volt egy kicsi?
Bennem nem volt, a családomban volt inkább. Mindenki azt kérdezte, hogy normális vagyok-e, vagy hogy miért megyek oda, amikor Budapest ugye forrong, nem kell elfeledkezni arról, hogy van ez a migráns dolog is, és hát sokan tartanak attól, hogy vagy tartottak attól, hogy esetleg a két dolog összekeveredhet, és úgy tudom, hogy voltak próbálkozások is. Ugye mi elkerültük a keleti pályaudvar környékét, nem volt alkalmunk arra fele járkálni, mert a programunk ugye elég szűk volt, és be volt osztva, rendezvényeken kellett megjelennünk, de ezzel együtt is óhatatlanul felmerült az, hogy mi van akkor, ha. Tehát, hogy teszem azt, ilyen emberek összekeverednek oda, jönnek a stadion környékére, vagy akár. De amikor odaértünk, ugye azt láthattuk, hogy ilyen szempontból aggodalomra nem volt semmiféle ok. Azon kívül pedig a rendőrség kezelte a helyzetet, ahogy tudta. Hát délután fényképeztük az autóbuszunkból a sok rendőrjárművet, ami a stadion fele haladt, és hát gyakorlatilag az történt, amire gondolom sokan számítottak. Annál több semmiképpen. Tehát ennél lehetett volna nyilván, hogyha a rendőrség nem úgy kezeli a dolgot, ahogy végül is kezdett. Én nem tartottam tőle, hogy az én testi épségem bármikor veszélyben forgott volna. Nyilván nem engedtek ki az útra, bezártak, tehát hogy addig nem jöttünk ki, véget ért a sajtótájékoztató. Érdekes voltam úgy, hát amikor kivonult Bernstork is a sajtóteremből, és Szuker Ervinnel ketten voltunk bent, Zoli, te elmentél valahova interjúzni, kérdeztem Ervintől, hogy merre vagy, és nem tudta megmondani, azt mondta, hogy hát itt vagy a teremben, de hát a teremben senkit nem voltál. Na de előkerült, és Ervin akkor azt mondta, hogy a többiek elmentek, mert valamelyik közülük írt üzenetet, hogy elmentek az utolsó metróval. Na és ehhez képest nagy volt a meglepetés, amikor kint hát egy sikertelenül végzett interjúkészítési kísérlet után Ervin megpróbálta meginterjúvolni Gino Iorgulescut, és hát Iorgulescu nem állt kötélnek, erősen maga alatt volt, össze volt roskadva ott az egyik padon. Szembesülnünk kellett a zajjal, ami az utcáról jött be, és azzal, hogy a kerítés és a sok rohamrendőr ott is állt. Hát nyilván ott a VIP szektornak volt a bejárata, és oda semmiképpen nem jöttek be, mindenáron megakadályozták volna, gondolom, hiszen nagyon sok rangos vendég. Ellenben a társaink azt mesélték, hogy például ott volt Ovidiu Ioanicaja, az ismert román, azt hiszem a jelen pillanatban a legismertebb román sportújságíró, és lazán átsétált a tömegen, és éppen azt poénkodták, hogy csak be kellett volna kiabálni, né, ott megy az az illető. Nyilván nem tették, hát ezt még belegondolni is rossz.
Még azt szeretném mondani, hogy én csak dicsérni tudom a labdarúgó szövetséget, hogy milyen jól meg van szervezve, és mennyire kivannak ezek az emberek zárva a stadionokban. Nem könnyű bejutni a stadionban, a jegyen szerepel mindenkinek a neve, adatai, és bemenetelkor mindenkit személyivel, amellett, hogy belépő jegyed van, személyiddel is kell igazoljad, hogy ki vagy. És ebben hozzá tudnak járulni, hogy ezeket az embereket ki tudják zárni a stadionokból, és bent mégiscsak egy igazi szerep megy végig, egy igazi játék, ami dicséretesre méltó az én részemről.
Igen, ezt azért meg valóban ki kell emelni, hogy nagyon kulturált. Tehát amikor az ember belépett a stadionba, az valóban nagyon kulturált. Tehát a közönség is, a szervezés is, ahogy lemegy a mérkőzés, minden arról csak elismerően lehet szólni.
Gyakorlatilag a szokásos piszkálódások mellett atrocitásokra nem kerül sor a stadionon belül, kivéve a már említett román-román összecsapást a lelátón, amikor azt javások a dinamósokkal összebalhéztak. Hát azt hiszem a rendőrök egy kicsit hagyták őket, vagy nem voltak erre felkészülve, erre a helyzetre. Később bevonultak ugye közéjük. Magáról a mérkőzésről egy kicsit, hogyha beszélgetnénk.
Nekem a mérkőzés... Maga a sajtóban megjelent hírek szerint a két edző által nekem már feltűnő volt, hogy itt a mind a két csapat valahol azért nagyon tart egymástól. És ezt én avval motiválhatom, hogy sajnos úgy a román játékosoknak nagy része, akik külföldön játszanak, vagy a magyar csapatnak a játékosai, sajnos csapataikban nem alapemberek. És ebből kifolyólag számítottak arra, hogy egy nehéz mérkőzés előtt állnak, mivel a játékosaik nincsenek maximális formában. Nem tudják azt a formát hozni, amikor folyamatos játékkal vannak a klubcsapatokon belül. Ez meg is érződött a játékon. Véleményem szerint a magyar válogatott nem próbált hozni semmit pluszban. Mi mindig úgy mondjuk, hogy van egy taktikai megbeszélés, azon a taktikai megbeszélésen végső fokon azért megmondják nekünk, hogy erre kell vigyázzunk, hogy gólt ne kapjunk, ha a legrosszabb esetben a döntetlent, de én úgy láttam, hogy a magyar válogatott is beleegyezett. Igaz, hogy félhettek is, mivel a román válogatott a 7. helyen szerepel a nemzetközi szinten, differencia van ebből kifolyólag a két csapat között, de én nem láttam azt, hogy a magyar válogatott próbált volna valamit pluszban hozni ahhoz, hogy meg tudja örvendeztetni ezt a csodálatos közönséget, ami a háta mögött állt, és végig, én mondhatom, hogy én, ahogy én néztem, legalábbis 85 percen keresztül keményen buzdította ezt a csapatot, hogy próbálta győzelemre vinni. És azért is mondtam a kezdetén, hogy sajnálatos, hogy ezt egy ilyen szurkoló tábort nem lehetett megörvendeztetni egy győzelemmel. A román válogatottnál ő annyit játszott, hogy próbált a labdát tartani a pálya közepén, keveset próbált menni, igaz, én véleményem szerint a Saint-Martin nem hozta azt a játékot, aki mindenki elvárt tőle, mert tőle várták azt a pluszot, amivel el tudta volna dönteni esetleg a román csapat javára a győzelmet. A magyar válogatottnál ez nem volt, mert én legalábbis nem láttam egy olyan embert, aki magára tudta volna vállalni, hogy vezesse ezt a magyar válogatottat. A magyar válogatott sokat játszott véletlenre, kapkodó játékot csinált, annyit igyekeztek, igaz, hogy mindkét csapat nagyon lelkesen játszott, sőt a sérüléseket is félretéve bevetődtek, igyekeztek, hogy mindent elkövessenek, hogy az eredmény minél megfelelőbb legyen, de semmi pluszot nem hoztak ebből kifolyólag. Közülünk valamelyik az internetre föl is tett egy képet, ahol egy játék pozíció van, mi a magyar válogatott volt a támadásban, a román csapat 9 emberrel védekezett, én ahogy a képen legalábbis összeszámoltam, 2 magyar támadó játékos volt a 2 ég, és a többi, és ezek voltak körülbelül 20 méter az ellenfél kapujától, és a többi játékosoknak 4 vagy 5 játékos, amelyik még fölért a félpályáig. A többi teljesen a román csapatnak a rendelkezésére állt. Ezért sikerült is nekik annyira, hogy többet tudták tartani a labdát, a magyar csapat visszahúzódott. Itt keményen látszott, hogy nagy a fész, nagy a tét, mert a valóság az, hogy a tét is nagy volt, de ebből kifolyólag nem láttunk látványosabb. Volt egy adott pillanat, amikor én már kezdtem, hogy jó lenne, ha látnék egy gólt, mert biztos, hogy lettem volna benne, hogyha egy gól esett volna, akkor a játékképe teljesen megváltozott volna. A szerepkörök megváltoztak volna, és akkor láthattunk volna egy sokkal látványosabb. Én, amit ki tudok emelni, ami nekem látványos volt, két kapus teljesítmény, az egyik a Lung részéről az első fél időben, és a második, amit a Király Károly a 80. perc körül, amikor egy bravúros védéssel megmentette, hogy nem kaptak gólt.
Ez volt, Attila, az a mérkőzés, amely jobb lett volna, ha a feldobásnál nem a pályát választják ki, vagy a labda birtoklást, hanem azt, hogy melyik csapat vezet 1-0-ra a 0. percben.
Igen, lehetett volna handicapből indulni. De az igazság az, tehát az igazság relatív, de én azt gondolom, hogy a döntetlen az ebben az esetben mind a két csapatnak megfelelt. És ebből az alapállásból indultak ki, és ha így nézzük, utólag nézve a dolgokat, azt mondhatjuk, hogy valójában a magyar csapat örülhet annak, hogy az egy pontot ezen a mérkőzésen megszerezte. Én elég sok kommentárt elolvastam így utólag, tehát ilyen magyarországi közíróknak a vélekedését, nem csak erről a mérkőzésről, hanem például arról is, hogy mit hozott Ben Stork ahhoz képest, amit Dárdai hátrahagyott, illetve ahhoz képest, ami volt előtte, Dárdai előtt, és azt megállapították, hogy Dárdai előtt minden kapitány, főleg Egervári Sándor sorsdöntőnek állított be minden mérkőzést, és ennek okán a magyar játékosoknak a vállát hatalmas teher nyomta, aminek következtében körülbelül a 70. percben általában elfogyott a magyar csapat, és ennek a következménye az, hogy nagyon sokszor kaptak úgy ki, hogy a 90-valahányadik percben ugye a svédektől meg így hirtelen beugrik.
Hát a román válogatott is, amikor egy vagy két évvel, nem, az utolsó mérkőzést, amit játszottak Budapesten, amikor a Kipcsiú az utolsó hosszabbításban egyenlített.
2-2-re, igen. Így van a zárkapus mérkőzésen. Akkor is. Na, ehhez képest Dárdai azt hozta, hogy ez szerint, a vélemény szerint, hogy immár nem mondja, nem nevezi sorsdöntőnek a találkozókat, és hogyha visszaemlékszünk a nyilatkozatára, amikor beiktatták, mint kapitány, akkor azt mondta, hogy a harmadik hely az, ami reális célkitűzés ettől a csapattól, és ez a harmadik hely, ez megvalósulni látszik. Ugyanakkor nagyon sok volt az elégedetlen vélemény formáló azzal, hogy Ben Stork már a mérkőzés előtt kijelentette, hogy ő elégedett lenne az egy ponttal, nagyon határozottan kijelentette, hogy elégedett lenne az egy ponttal. Ebből kifolyólag soknak az a véleménye, hogy talán a magyar válogatott ebből az alapállásból nem is tűzött ki magának nagyobb célt, és emiatt volt az a játék, amit láthattunk. Én azt gondolom, hogy ezen a mérkőzésen a magyar csapat ennél többet nem kérhetett és nem kaphatott volna. A román csapat az érezhetően technikásabb, a játékosok az egyéni képességeit tekintve szerintem jobbak.
Képzettebbek.
És igen, és emiatt uralták a középpályát. A magyar edző ezt tudta. Én a sajtótájékoztató megkérdeztem azt, hogy mivel magyarázható a sok ívelt labda előre, és a betonfal védekezés ugyanezt a választ adta, tehát abban a pillanatban, amikor a középpályát nem tud átjátszani, akkor az a feladatot, hogy védekezés lehetőség szerint ívelj előre, és próbáld meglepni őket a kontrán. Most ebből következett az, hogy a magyar csapatnak az első valamire való helyzete a mérkőzés 30. percében volt, illetve hát az még nem is volt nevezhető helyzetnek, hiszen az az első alkalom, amikor a védők között ki tudták ugratni Nikolicsot. Tehát eltelt egy fél óra, és addig próbálkoztak. Én szerintem a román csapatból méltatlanul keveset említették a Drágos Grigori nevét. Szerintem kiválóan játszott, és nagyon jól elfejelt. Tehát, hogy gyakorlatilag áttörhetetlen volt ott, ahol ő állt.
A Szalaival való harcot megnyerte.
Szerintem is simán. Tehát eltelt egy fél óra, és utána még 5 perc, amikor következett, most már nem mondom meg, hogy kinek volt a lövése, de amikor Tatarusánunk kinyúlt és kimentette, hát az ott az a pillanat, amikor a román szurkolótábor is gyakorlatilag lefagyott. Tehát a stadion felperzsdült, és a kapus nagyot védett, a labda kiment szögletre, a román szurkolók elhallgattak, a stadion pedig nagyon beindult,
de ez csak nagyon rövid ideig tartott. Tehát ha akkor következett volna egy hatalmas nagy roham, akkor lehet, hogy tudtak volna gólt rúgni, de ez a csodálatos lövés eltelt, és utána nem következett semmi.
Hát még volt a második félidő elején néhány helyzet a magyar válogatottnak, és gyakorlatilag ennyi.
És ott is olyan erőtlen akciók voltak azok. Nem úgy látszott, hogy na most azt 100%-osan be akarom én fejezni azt az akciót.
Volt Guzmisnak az a fejese, amelyik éppen a kapu mellett is
németnek amikor fele, ott még ő, én véleményem szerint annál az akciónál ő nyugodtan még vállalhatta volna, hogy tovább menjen, megpróbálhassa ahhoz, hogy megközelítse legalábbis a 16-ost, hogy veszélyesé tudjon válni. Tehát sajnos nem passzolt, és érezte, hogy hátulról jön a csapattárs, de sajnos a passza nem volt megfelelő.
A magyar válogatott most kedvezményesebb helyzetben van, egy esetleges pontegyenlőség alkalmával, hogyha a román válogatott pontot vagy pontokat hullajt el, és a magyar válogatott utoléri. Nyilván ma este két nagyon fontos mérkőzést játszanak, ugye Észak-Írországban a magyar válogatott játszik, a Románia pedig Görögországot fogadja. Hát ettől sok minden, ebből sok minden eldőlhet. Az érdekesség az, hogy Ben Stork, a magyar válogatott szövetségi kapitánya, csak a győzelmet tartja elfogadhatónak most.
Igen, lehet, hogy volt egy megbeszélés a szövetségben. A marketingesek elmondták neki, hogy kifele mit nyilatkozzunk.
Nekem a véleményem az, hogy nagyon nehéz mérkőzés előtt áll a magyar válogatott, de ugyanabban a helyzetben van a román válogatott is. Mivel a görögök utolsó helyen vannak a csoportban, azért én azt mondom, hogy nem leírhatok a játék szempontjából, vagy az eredmény. Nem egy lejátszott mérkőzés előtt áll a román válogatott. Nem lesz könnyű mérkőzést. Szeretnénk, hogyha sikeresen túllépnék ezt a mérkőzést is, mert ez jó lenne mindenféleképp a román labdarúgásnak.
Még paradox módon, bocsáss meg, hogy közbeszólok, de paradox módon a magyar csapatnak kedvezhet az, hogyha a románok legyőzik Görögországot, mert Görögország akkor egyre biztosabb utolsó lesz, és az utolsó elleni eredményeket kiveszik, amikor kiszámítják, hogy ki a legjobb csoport harmadik, és ugye a magyarok nem győztek Görögország ellen, tehát akkor az nem számítódna bele a végső eredménybe. Tehát gyakorlatilag nem három pontot vesztene a csapat, hanem egyet.
És az utolsó fordulóbeli eredmény
nem számítana.
Tehát ott lehetne kísérletezni. No de Attila, mondtad az akkreditációk körüli húzavonát, hogy nem mondjuk, hogy botrány, azért részleteket megtudtunk. Te hogyan élted ezt meg?
Hát én nem akarok jelzőket illetni, de tehát újra megerősödött bennem ez a kirakat politika dolog, ami nálunk folyik, az, hogy a lózungok és a kijelentések szintjén nagyon európaiak vagyunk, és nagyon szeretjük egymást, románok és magyarok, de amikor a tettekre kerül sor, akkor bizony adósok maradunk. Tehát ugyan a magyarországi barátaink azt mondták, hogy ők ezzel nem akarnak a sajtóba kimenni, és valóban nem is jelent meg a történtekről semmi. Egyedül a Magyar Hírlapban láttunk egy hírt, amelyben hát ismertették, hogy erdélyi magyar sportújságírók nem igen kaptak akkreditációt a mérkőzésre, nem részletezték, hogy miért. Gyakorlatilag az történt, hogy a romániai magyar újságírók, vagy magyar újságírók romániai szövetségének, egyesületének a futballcsapata is meghívást kapott ennek a találkozónak az alkalmából arra, hogy játszon a magyar újságíró válogatottal. A románok kezdeményezték ezelőtt valamennyi idővel, hogy amikor a magyar és a román csapat játszik, akkor a barátság, meg a kölcsönös megértés, meg a ki tudja, hogy micsodának a nevében játszanak egy-egy mérkőzést a Pecsovszki serlegért.
Igen.
És hát most az volt a kérés, hogy akkor ebbe a tehát ne egy mérkőzés legyen, hanem legyen egy turné. Van három csapat, van a romániai román újságíró csapat, értelemszerűen van a magyar, és lenne az erdélyi magyar. Ugye Dióhéjban nekik erre az volt a válaszuk, hogy jöjjön akkor a magyarországi román újságíró válogatott is, amire kiderült, hogy ilyen nem létezik, nem csak, hogy válogatott nem létezik, hanem nem létezik annyi román újságíró sem, román anyanyelvű újságíró Magyarországon, hogy abból egy csapatot ki lehessen állítani. ezután az volt a kérésük, hogy, hogy akkor ne legyen. A magyarok felvetették, hogy jó, akkor ti ne játszatok a magyar kollégákkal, az erdélyi magyar kollégákkal, játszatok csak velünk, és akkor mi játszunk ezután a mérkőzés után. Erre meg az volt a válasz, hogy nem, az erdélyi magyar újságírók nem lehetnek ott, amikor ők bevonulnak, nem lehetnek rajta a képen, nem lehetnek rajta, amikor a román zászlót teszik-veszik, egyáltalán nem voltak hajlandóak elismerni, hogy mi létezünk, és mi létezünk. Erről most már a Nemzeti Sportban megjelent felvétel is tanúsítja, hogy igenis létezünk. Ott voltunk, játszottunk egy nagyon jó hangulatú mérkőzést, és úgy gondolom, hogy ezáltal mindenki gazdagodott. Az ügynek volt a folyamánya, hogy ennek következtében a Román Sportújságírók Szövetsége élén Dumitru Graur, egykori TV kommentátorral, akiről mindenkinek megvannak a maga emlékei és benyomásai a stílusáról, arról, ahogy hajdani időkben közvetítette a futballmérkőzéseket. Azzal fenyegetőztek, hogy mindenhol följelentik a Magyar Sportújságírók Szövetségét, és hogy ennek még következményei lesznek, és ennek is volt az egyik következménye, hogy a Román Labdarúgó Szövetség minden erdélyi magyar akkreditációs kérelmet elutasított. Ami szerintem sokat mondó arról, hogy mennyire gondoljuk komolyan a barátságot, a barátkozást, az, hogy jó szemmel tekintsünk egymásra, meg hasonlók. Tehát amikor valóban a tettekre kerül a sor, akkor adósok maradunk, és ez mindent elmond.
Még az is kérdés lehet, hogy miért nincsen a romániai sportújságíró válogatottnak romániai magyar sportújságíró tagja. Tehát, hogyha... Jó, ezek költői kérdések.
Én itt annyit szeretnék még hozzátenni, hogy az országos újság a Graurék csoportjával kapcsolatban, azért én, mint kívülálló nem újságíró, annyit el tudok mondani, hogy a vásárhelyi román újságírók és a marosvásárhelyi újságírók között a hangulat az kitűnő. Legalábbis én úgy vettem észre, én láttam, hogy közös mérkőzéseket is játsztatok ki együtt, hogy nálunk ezt én véleményem szerint nem lehet felróni. Én úgy érzem, hogy akárhogy is a kapcsolat közöttetek sokkal...
Ezzel azt kell mondanom már, hogy valóban ezzel egyetértek. Tehát Szuker Ervin kezdeményezése a harmónia mérkőzések megrendezésére, tehát erről annyit, hogy amikor tehát éppen a magyar-román mérkőzések kapcsán kezdődött hisztéria okán kezdeményezett egy olyan mérkőzés sorozatot, amelyen bekapcsolódott a csíkszeredai magyar főkonzulátus, bekapcsolódott a Lászály öreg fiúk, a végén benne volt a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal, és benne volt a Magyar Újságírók Románia Egyesületének a csapata. Kezdetben vegyes csapatok voltak, aztán külön-külön kiállította mindenki a saját csapatát, és azt kell mondanom, hogy rendkívül jó volt a hangulat, és igen, azokkal a román kollégákkal, akik itt élnek, a kapcsolat
Kitűnő.
Tehát, közben felteszem, ez föl sem merülhet. Ilyesmi, ami a bukaresti román újságírókkal fölmerül.
Az újságíró mérkőzésről annyit, hogy a magyar válogatott, a magyar újságíró válogatott egy 49-szeres magyar válogatott labdarúgót, Lisztes Krisztiánt is be kellett, hogy vesse ahhoz, hogy le tudja győzni bennünket. Igen. Hogy láttátok ezt a meccset, ezt a mérkőzést? Az első nemzetközi bemutatkozásunk volt.
Hát ez egy vitatható dolog, ugye, mert azon filozofáltunk az autóbuszon az a felejévet, hogy amikor a csíkszeredai magyar főkonzulátus csapatával játszottunk, az olyan nemzetközi mérkőzése vagy sem. De azt hiszem, hogy nem ez a lényeg. Én szerintem egy jó meccset játszottunk, az eredmény az szerintem másodlagos, ugyanis én nem tekintem reálisnak a 8-3-as végeredményt. Én a valósághoz lényegesen közelebb állónak gondolom az első félidő eredményét, ami ugye 3-2 volt az ő javukra, tehát így is megnyerték volna a meccset, csak azért nem mindegy, hogy egy góllal vagy éppen öttel. Hát az történt ugye, hogy mi vezettünk éppen a te góloddal 1-0-ra, aztán egyenlítettek egy, én szerintem szervezetlenség, tehát csapat szervezetlenség hiba a következtében. A második félidőben pályára léptek a csíkszeredai kollégák, tehát gyakorlatilag sort váltottunk mind a jégkorunkban, és hát akkor indult el a lejtmenet, tehát onnantól kezdve nem lehet arról beszélni. Tehát azt kell tudni, hogy a csíkszeredai kollégák is nyilván tagjai a csapatunknak, csak hát mi rendszeresen játszunk, a vásárhelyiek, ők pedig számukra ez az első alkalom, hogy ez alatt a titulus alatt
de nem vallottunk szégyent.
Nem, szerintem sem.
Biztos, nagy hogy nem. Biztos, hogy nem, mert én azt mondom, hogy irigylésre méltó a három gólunk, ami volt, mert kimutatta teljesen, hogy egy csapatjátékról van szó, ami szépen kidolgozott, szép akciókból sikerült, hogy háromszor is megzörgethessük az ellenfél kapuját.
Szöllősi László, Farcádi Attila, köszönöm szépen.